Ez itt a Vállalatok és Piacok, folytatjuk adásunkat. Átlagosan 100 ezer forintot takarítottak meg a családok a rezsicsökkentés következtében egy év alatt, derült ki a Magyar Energetikai és Közműhivatal elemzéséből. A hivatal szóvivője elmondta, a lakossági rezsi hátralék is jelentősen csökkent az elmúlt három évben, főleg a földgáz esetében. Sere Zsoltot kérdeztem.
Egy család éves megtakarítása a számításaink szerint az meghaladja a 100 ezer forintot, hogyha ezt összegszerűségében nézem. A 2013 és 2014-es évben összesen valamennyi ágazatot figyelembe véve ez az összeg 373 milliárd, ami a lakossági fogyasztóknál megmaradt. Ha az idei év prognózisát nézzük, akkor valamennyi ágazatot, tehát a víz, a csatorna, a hulladék, az energetikai ágazatok mellett, tehát a villany, a gáz és a távhőt is egybeszámolva, az idén 268 milliárd forint lesz.
Eddigi megtakarításokból melyik volt a leghangsúlyosabb, a földgáz vagy a áram?
Összességében a legtöbbet a villany számlán spóroltak a fogyasztók, ez mintegy 160 milliárddal fizettek kevesebbet két év alatt. Földgáz esetében ez az összeg 139 milliárd forint.
Úgy tudni, hogy csökkentek a lakossági rezsi hátralékok is. Milyen mértékben csökkentek ezek, és milyen időszakot nézünk?
Ha az elmúlt három évet nézzük a lakossági fogyasztók esetében, akkor a lejárt határidejű kintlévőségek mintegy 10-10 milliárddal csökkentek a földgáz, illetve a villanyszámla tekintetében.
Milyen arányban csökkent ez a hátralék? Az összeget azt hallottuk, tehát milyen arányban csökkent a hátralék, jelenleg mekkora lehet, ami még kifizetetlen összeg?
Ugye itt az egyetemes szolgáltatásról beszéltünk, és az egyetemes szolgáltatókon belül a lakossági felhasználóknak a hátraléka. Ez villamos energia tekintetében 2013-ban még meghaladta 27 milliárd forintot. Ez most 17 milliárdra csökkent. Ugyanezt, hogyha megnézzük földgáz tekintetében, itt jelentősebb a csökkenés. 25 milliárd volt 2013-ban, ez a mostani szeptemberi adat szerint ez 13 milliárd forintra csökkent. Távhőnél a csökkenés és az kisebb, de a csökkenés itt is tetten érhető. 2013-ban itt 14 milliárd fölött volt a lakossági kintlévőség, még ez most 2015-ben 12 milliárdra csökkent.
Sere Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműhivatal szóvívőjét hallották. Tavaly a GDP 1,4%-át fordították kutatásfejlesztési célokra Magyarországon, áll a Deloitte régiós felmérésében. A tanácsadó cégvezető partnere azt mondta, az elmúlt években az információtechnológiai szektorban és a gyógyszeriparban fordítottak a legtöbbet kutatásfejlesztésre. Kaputa Júlia beszélt Márkus Csabával.
A K plusz F ráfordítások vagy kiadások a GDP százaléka tekintetében itt Magyarország a listán nagyjából a középmezőnyben van, tehát van néhány olyan ország, például Lengyelország, Horvátország, Bulgária, Románia, Szlovákia, amelyik jóval kevesebbet költ kutatásfejlesztésre, és vannak olyan közép-európai országok, mint mondjuk Csehország, Észtország, amelyek viszont többet. Ez nagyjából egyébként Magyarországon, ez a GDP arányos K plusz F ráfordítás, ez 2010 óta lassan emelkedik, és most a legfrissebb adat szerint ez olyan 1,4%-a a GDP-nek.
Mi okozza egyébként az eltérést az országok között itt az ösztönzőknek lehet ebben szerepe, hogy a kormányok mennyiben ismerik fel ennek a jelentőségét és támogatják a cégeket a K plusz F költésekben?
Azt gondolom, hogy különböző szempontok határozzák ezt meg. Az egyik nagyon fontos dolog az az, hogy egy-egy országban mennyire van egy olyan rendszer, ami segíti annak az eldöntését, hogy mi a kutatásfejlesztés és mi nem, hiszen ez egy technikai kérdés, ami projektről projektre, iparágról iparágra változik. A másik nagyon lényeges dolog, amit ön is említett, hogy milyen ösztönző rendszer van mögötte. Vannak olyan országok, például a Szlovákia, ami csak a közelmúltban vezette be a K plusz F adókedvezmények rendszerét, előtte alapvetően csak támogatási lehetőségek voltak kutatásfejlesztésre, és az, hogy Szlovákiában jelentősen alacsonyabb a GDP arányos K plusz F ráfordítás szintén befolyásolja, de lehet például Lengyelországot is említeni, amelyik viszont 2016. januárjától tervezi a K plusz F adókedvezmények bevezetését, tehát azt is is lehet látni, hogy azok az országok, amelyek elmaradtak a K+F költésben, azért az elmúlt években tettek olyan lépéseket, aminek segítségével próbálják ezt a lemaradást minél gyorsabban csökkenteni.
A cégek a jövőben változtatnak a K+F költéseiken? Növelni, vagy éppen ellenkezőleg csökkenteni tervezik azokat?
A magyar cégeknek a válaszait látva nagyon pozitív, hogy középtávon, tehát ilyen 3-5 éves időtávban körülbelül a válaszadók 60%-a jelezte, hogy szeretné növelni a K+F ráfordításait, ami én azt mondom, hogy egy kicsit egy fokmérője is annak, hogy mennyire bíznak a vállalatok a gazdasági növekedésben, hiszen a kutatásfejlesztés az költségigényes, a megtérülése az néha kérdéses, és akkor terveznek ezzel inkább a vállalatok, ha azt látják, hogy a megtérülés esélye a növekedés miatt nagyobb.
Magyarországnál maradva, a jogszabályi környezet az kedveze a K+F költéseknek?
Én azt gondolom, hogy a jogszabályi környezetnél az egyik legfontosabb dolog az a kiszámíthatóság, tehát hogy ne változzanak gyakran a szabályok, és ez az elmúlt néhány évre ez igaz, úgyhogy ez mindenképpen pozitív. Az viszont egy érdekes dolog, hogy amint említettem, például Szlovákia, Lengyelország és más országok vonatkozásában, akik próbálják egyre vagy bevezetni, vagy egyre kedvezőbbé tenni az ő szabályozó rendszerüket, hogy ez a magyar szabályozás átgondolását igényli a jövőre nézve. Ami viszont szintén nagyon fontos, és ez nem annyira a szabályozás, ez inkább a támogatáspolitika, hogy mekkora összegű támogatás és milyen típusú támogatási projektek, milyen típusú K+F projektekkel lenne elérhető a jövőben, hiszen ez jelentősen ösztönözheti a vállalati K+F ráfordításokat.
Mennyire ágazat semleges a mostani magyar szabályozás, illetve mely ágazatokból veszik leginkább igénybe? Nyilván vannak sokkal jobban érintett iparágak, amelyekben magas a K+F költések aránya. Ez a számokban hogyan tükröződik, hogyan látszódik?
Erre vonatkozóan nincsenek pontos statisztikáim, de amennyire tudom, az elmúlt években alapvetően az információtechnológia, illetve a gyógyszeripar, amelyik meghatározó volt a kutatásfejlesztés területén, viszont azt gondolom, hogy kifejezetten a feldolgozó iparban nagyon sok olyan kutatásfejlesztési projekt lehetőség van, amit esetleg maguk a gyártóvállalatok sem azonosítottak még be a tevékenységükben, tehát ott még várható lenne a kutatásfejlesztési ráfordítások növekedése.
Márkus Csabát, a Deloitte vezető partnerét hallották. Elektronikus, prepaid bankkártya jellegű kafetéria kártyát hozott létre a Sponsorem Kft. És a Peak Financial Services. A béren kívüli juttatásokat így itthon több mint 100 000, a világon pedig további 35 millió helyen tudják felhasználni, mondta a Peak Financial Services igazgatója Szupán Márton.
A Sponsoremnek az alapkártyája az elektronikus kafetéria kártya, és pontosan az volt a problémájuk, hogy ez csak elektronikusan tett webshop alapon költhető el. Amit mi ehhez hozzátettünk, hogy az elektronikus utalványt beleintegráltuk egy fizikai Mastercard termékbe, elkölthető természetesen webes vásárlásra, de elkölthető minden Mastercard elfogadó helyen, tehát fizikai elfogadó helyeken is.
De egy ilyen bankkártyával, vagy bankkártya jellegű kártyával, elektronikus kártyával gyakorlatilag pénzt is vehetek föl, utalhatok rá, utalhatok róla, tehát több funkciója van, mint amit a kafetéria rendszer maga megenged.
Így van, ez jelentett a számunkra a kihívást. A mi IT rendszerünkben lehetőség van arra, hogy minden egyes funkciót egyesével letiltsunk. Mi ezt tettük, letiltottuk a készpénzfelvételt, lehetőségeket, letiltottunk mindenféle feltöltési lehetőséget, csak a munkáltató tudja tölteni a kártyát, letiltottuk a kártyáról kimenő utalásoknak a lehetőségét, és a kereskedő oldali korlátozásokat is bevezettünk, tehát letiltottuk azoknál a kereskedőknél a kártya elfogadását, a mi tranzakciós feldolgozó rendszerünkön keresztül, amire nem használható föl törvényileg ez a típusú utalvány.
Akkor az elfogadó hely alatt azt értsük, ami elfogad Mastercard kártyát?
Majdnem. Egy nagyon körülbelül egy 10-15% kevesebb helyen fogadják el ezt, mint a Mastercard elfogadói hálózat. Letiltottuk azokat a Mastercard elfogadó helyeket, ahol egyáltalán nem lehet olyan terméket kapni, amire használható lenne az utalvány. Például fogyasztásra kész ételre nem használható ez a típusú utalvány, tehát gyakorlatilag az éttermeket, azokat mind letiltottuk világszerte.
Maga ez a kártya az versenytársa a bankkártyának, vagy kiegészítője?
Tulajdonképpen azt mondom, hogy versenytársa is lehet, meg kiegészítője is lehet, meg lehet termék olyan piacra is, akiknek nem nem alkalmas a bankkártya. Kiegészítője lehet például utazáshoz, online vásárláshoz, vagy akár egy ilyen kafetéria kártya képében, de nekünk a fő piacunk az az underbanked ügyfélkör, akik nem rendelkeznek banki kapcsolattal. Ez Magyarországon 4 millió fő, tehát a lakosságnak a 40%-a.
Milyen dinamikus bővülést várnak? Dinamikus bővülést várnak?
Abszolút, a peak tekintetében is mindenképpen. Egy nagyon innovatív terméket tudtunk a piacra dobni. Tehát én azt gondolom, hogy az idei évben 1 és 5 ezer fő közötti lesz azoknak a száma, akik használni fogják ezt az utalványkártyát.
Szoppál Mártont, a Peak Financial Services igazgatóját hallották. A vállalatok és piacok ezzel már a véget ért műsorunkat meghallgathatják, hogy letölthetik a www.inforadio.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Panulin Ildikó.